sol bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvétra felkészítő 40 napos böjt hamvazó szerdán veszi kezdetét, amely idén március 5-ére esik, hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A görög katolikus egyházban a hamvazó szerd előtti hétfőn megkezdődött a nagy böjt időszak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Államokba látogatott, ahol a Fehérház hivatalos tájékoztatása szerint megbeszélést folytat Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó különösen fontos időpontban zajlik, közvetlenül azután, hogy Donald Trump elnök felfüggesztette ukrajnai katonai támogatását, továbbá Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közötti feszült találkozó zajlott le. Donald Trump tehát felfüggesztette az Egyesült Államok katonai segélyét Ukrajnának, miután a múlt héten éles összetűzésre került sor közte és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között, közölt egy fehérházi tisztviselő a Reuters hírügynökség szerint. A Fehérház nem kommentálta, hogy a segély milyen mértékben és meddig lesz felfüggesztve, a Pentagon sem szolgált további részletekkel. Donald Trump kormánya utasította a külügyminisztériumot és a pénzügyminisztériumot, hogy készítsenek listát a Moszkvával folytatott tárgyalásokon enyhíthető szankciókról, jelentette a Reuters saját forrásokra hivatkozva. Jelenleg olyan javaslaton dolgoznak, amely egyes vállalatokra és magánszemélyekre, köztük orosz oligarchákra vonatkozó korlátozások feloldására irányul. Letette a hivatali esküt tegnap Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új elnöke a Sándor palotában. Az új vezető Matolcsy Györgyöt váltja a poszton. Sólyog Tamás köztársasági elnök határozata szerint Varga Mihály a kormányfő javaslatára mától 6 éven át a jegybank vezetője, a hír után a forint erősödésnek indult. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok alapján 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers volumenindex az első becsléshez képest nem változott, a kiigazított adatok pedig 0,1%-ponttal alacsonyabb értéket mutatnak ahhoz képest, tette hozzá a KSH. A 2, 3 és 4 gyermekes anyák személyi jövedelemadómentessége egyedülálló a világon, sehol máshol nincs ilyen, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Konz Zsófia kifejtette, 2020-ban a 4 vagy több gyermekes anyák, 22-ben a 25 éven aluliak, 23-ban a 30 év alatti anyák számára vezették be az SZIA mentességet, októbertől pedig a 3 gyermekes anyákra, majd januártól több lépcsőben a 2 gyerekesekre is kiterjesztik ezt a kedvezményt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent mindez a költségvetésnek, az államtitkár azt válaszolta, a családtámogatások alapját az erős gazdaság adja, a gazdaság erejét pedig nagyban befolyásolja, hányan dolgoznak, büszkék arra, hogy jelenleg 4.700.000 embernek van munkája. A kutatás, fejlesztés, innováció területét érintő új partnerségi megállapodás kötött a MOL NRT és a Miskolci Egyetem. Molnár József, a MOL csoport vezérigazgatója hangsúlyozta, Borsodabolcs-Zemplén vármegyében korábban 1 milliárd 400 millió eurót ruháztak be poliol előállításba és 250 millió eurót a metatézisbe, mely az etilén propilénné konvertálását célozza meg. Egyre szívesebben választják a csomagautomatákat a magyarok, de a piaci verseny is élénkült, miután több postai szolgáltató is jelentős beruházásokkal bővítette országos hálózatát, állapította meg elemzésében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A friss kimutatás arra is rámutat, hogy a csomagpontok és automaták ma már az egész országban megtalálhatók, így napjainkra a kisebb településeken élők számára is elérhetővé vált a házhoz kézbesítés egy vagy többféle alternatívája. Jelzőfáklyákkal, füsttel, tojásdobálással, fütyüléssel, bekiabálásokkal és verekedéssel igyekezett megszakítani a szerbiai parlament tavaszi ülésszakának első ülését az ellenzék, ám a házelnök nem rendelt el szünetet és közölt, hogy a munkát senki sem fogja megakadályozni. Semmivel sem állíthatnak meg minket, a munka folytatódni fog, hangsúlyozta Anna Brambics a füsttől köhögve. Ausztriában tegnap letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stöcker. Ez Ausztriában az első olyan kormány, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új ausztriai és liberális fórum koalíciója alkot. Végül az időjárásról. Éjjel többfelé kötfoltok alakulhatnak ki, de holnap újra derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, napközben +14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az év emlőse idén a Magyar Szöcskeegér lett. A kampány nyitó rendezvényét február 19-én tartották Miskolcon a Szereta Park látogató központban. Az esemény előadói között volt Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre is. A múltkor dr. Cserkész Tamással, a Természettudományi Múzeum munkatársával, a Magyar Szöcskeegér újra felfedezőjével, újra megtalálójával már sok mindent elmondtunk a fajról, amely az év emlőse, de azért még van róla mit mondani. Kezdjük ott, hogy hány millió évet kell visszaugranunk az időben, hogy megtaláljuk az első úgymond szöcskeegeret.
Az első példányt, az úgynevezett Cicista primust pár éve találták meg belső Mongóliában. Ez 17 millió éves kövület, ami azt jelenti, hogy mivel ez is Cicista, hogy túl sokat nem változott ez az állatcsoport az elmúlt 17 millió év, vagy még több évben. Azt így belegondolva az embernek, ez nem kevés.
A másik, amit megtudtam most a szöcskeegérről, hogy a szöcskeegér nem egér. Tehát egy egér közelebb áll mondjuk a hőrcsökhöz, vagy a földi kutyához, ami tényleg nagyon elütt tőle, mint mondjuk a szöcskeegérhez.
A szöcskeegér félék az ugrógérekhez tartoznak, ami már több 10 millió éve, egyesek szerint egy jó 60 millió éve vált el a valódi egérfélék fejlődésétől, úgyhogy ténylegesen a pár éve évemlőse szintén veszélyeztetett földi kutyafajok, vagy éppen a mezei hölcsök, mezei pocok, az sokkal közelebb áll a házi egérhez, a pirókegérhez, vagy az összes többi egéregerünkhöz, mint a szöcskeegerekhez. A szöcskeegereket ugye sokáig csíkos egérnek is nevezték, illetve különböző neveken. egyébként. Nagyon érdekes, hogy ezt a kifejezést, hogy szöcskeegér, ezt annó még Schmittegon a búvázsák könyvekbe hozta be a köztudatba. Ő volt az első, aki így nevezte ezt a fajcsoportot.
Nyilván nem véletlenül volt már előzménye ennek, de vissza a 17 millió évvel ezelőtti szöcskeegerekhez, nyilván fosszília alapján azonosították be őket, és igazából ma is így azonosítjátok be, a koponyát keresitek különböző bagulyok köpeteiben, és ha megtaláljátok, az jó. Mi a jellegzetessége a szöcskeegér koponyájának, ami előtt a többitől?
Szöcskeegérnek az állkapcsa egy kicsit ilyen háromszögletű, amit egy gyakorlatkutató a padláson sétálgatva a köpet maradványok között észrevesz rögtön, úgyhogy nagyon előtt, nagyon eltér, ezt nehéz elmondani, ez az az igazság, hogy látni kell, de nagyon könnyű határozni. Ugye a bagoly köpetek meg ténylegesen egy jó útmutató, bár az egyed az a szöcskeegér egyet az nem feltétlen örül neki, hogy ilyen jó társat kapott.
Ha már arról beszélünk, hogy eszik, vagy megeszik, hát a szöcskeegér folyton zabál. Ami filmet mutattatok, vagy képet, azon mindig majszolt valamit.
Vagy eszik, vagy alszik, de igazából ez azért lehet, mert amikor a vödör csapdába kerül, ugye akkor ő akár pár órára is kiesik a táplálkozásból, amit könnyedén túlél, sokszor ezt egy ilyen félig meddig hibernációs nyugalmi időszakkal vészeli át, amikor felkeltjük, akkor viszont rögtön etetjük, és 3-4 sáskát is képes egyszerre egymás után megenni, meg igazából azért is mutatjuk ezeket a videókat, mert hát nagyon aranyos, mikor eszik akkor is.
Sáskát vagy szöcskét. Szöcskeegér, említettük már Schmittegont, aki a 20. században először használta ezt a kifejezést. Menjünk vissza évtizedeket vagy évszázadokat most csupán. Az első szöcskeegér felfedezésig vagy szöcskeegér észlelésig.
Az első észlelés nagyon érdekes, mert egy másik hatalmas biológus, zoológus korának tudósa fedezte fel, Petényi Salamon János, ám benézte. 1840-es években Tiszaföldvárnál talált egy vemhes nőstényt, amit ő félrehatározott, akkor ezt be is ismerte később, és ő pirókegérnek gondolt, akkor mezei egérnek nevezték a pirókerdei egeret, és utána rá 10 évre Svoly Miklós nevezetű barátjától kapott még egy, majd későbbiekben még 4 egeret, amiknek a preparátuma most is a Természettudományi Múzeumban található, és akkor jött rá, hogy a magyar faunára nézve, a magyar élővilágra nézve ez egy teljesen más, egy nagyon önálló állatcsoport, viszont sajnos ő már leírni nem tudta, mivel elhalálozott, így Frivalszky Imre írta le először a magyar szöcskeegéret, még mint csíkos egér, aztán későbbi kutatóink közül Hermann Ottónak, Csizer Kornélnak volt annyi köze hozzá, hogy Petényi munkásságát lefordították és megjelentették magyarul, majd a 20. század elején Cerva Frigyes volt ennek a fajnak a nagy kedvelője. Ő összesen több mint 60 állatot tartott élete folyamán, de szaporítani ő se tudta, viszont nagyon sok megfigyelést végzett. Méheli Lajos volt viszont az, aki rájött, hogy ez nem a csíkos szöcskeegérrel, csíkos egérrel azonos fajta, hanem ez egy másik úgynevezett tájfaj, most alfajnak mondanánk. Majd Vásárhelyi István is, a Bükk nagy kutatója, rengeteget foglalkozott a fajjal, de a 21. században már itt Cserkész Tamásék, Samkó Gáborék és a többiek írták le, mint önálló állatfaj, morfológiai, genetikai különbségek alapján. Úgyhogy innentől kezdve ez a csíkos szöcskeegér az egy viszonylag gyakori fajnak számít tőlünk keletre, orosz-ukrán, inkább az orosz-kazak vidéken. A magyar szöcskeegér, ez a faj, ez viszont nagyon-nagyon ritka, és tényleg csak két ponton él az egész világon jelenleg.
Vásárhelyi István, a neves természetbúvár, aki egyébként itt nem messze vezette a lillafüredi Pisztránk telepet is, kapcsolatba került a magyar szöcskeegérrel.
Bizony, Vásárhelyi István egy amatőr tudós volt, és a szöcskeegér neki is egy kedvence lett, úgymond. Több helyen megtalálta a fajt, illetve ő is bagolyköpetből több helyen ki tudta mutatni. Ugye a Bükk nagy ismerője volt, illetve a Bükk nagy szerelmese. Mindenképpen az ő neve is megemlítendő ennél a fajnál. Méheli, Petényi, Endes Mihály például, aki a borsodi mezőségi köpetekben találta meg, aki az egész mezőségi kutatásnak az alapját adta ezáltal. 82-ben megtalálta, majd utána folyamatosan jöttek elő köpetből, és Cserkész Tamásék ennek a nyomvonalnak köszönhetően találták meg végül az élő egyedet is.
Nem okozott zavart a tudományos fejekben, tudományos körökben az, hogy mind a latin, tehát a tudományos, mind pedig a magyar, akár a népi elnevezése többször változott?
Még a napjainkban is zavart okoz. Rengeteg neve volt már ennek a kis állatnak. A 20. század végére, 21. századra általános vélekedés volt, hogy ez a csíkos szöcskeér alfaja az úgynevezett Cicista subtilis trizona. Kiderült, hogy önálló faj, így lett magyar szöcskeegér, Cicista trizona, de még az idősebb kutatók most is rendszeresen csíkos szöcskeegerezik, ami viszont nem jó. A magyar jogban is már benne van, hogy magyar szöcskeegér, de még az uniós jognál is a csíkos szöcskeegér is annak egy változatának van hivatalosan, miközben nemzetközileg elfogadott, hogy önálló faj, az IUCN, a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség is önálló veszélyeztetett fajként tartja nyilván.
Nyilván csodájára jártak, megjárnak még most is a befogott példányoknak, de ez régen is így volt, nem?
Igen, Cserva Frigyes írta le 1929-ben, hogy miután már nem egy egyedet tartott, ténylegesen több mint 60 példány fordult meg nála, és próbált.
De hogy fogta, vagy hol fogta be őket, hiszen most olyan kis helyen él?
Egy részét kapta ezeknek. Régen a magyar szöcskeegér, maga a példány is, ugye Tiszaföldváron fogták az elsőt, viszont aminél Petényi rájött, hogy önálló faj, az már Ercsiből származott, és az is számít az alapterületnek. De még Ercsi a Dunántúlon van, addig mi most ugye a Duna-Tisza közén vagyunk, de rengeteg helyről, a Dél-Alföldről, Szolnok környékéről, Kisújszállás, Csepel-szigetről, a Fertőtó mellékéről, a Vajdaságból, Szlovákiából, nagyon sok helyen megvolt ez az állat, sehol sem volt gyakori, viszont ugye megvolt gyakorlatilag az egész halföldön, aztán úgy néz ki, hogy az agrárium változásait ő nem jól tudta tolerálni, és eltűnt ezekről a területekről. Cserva Frigyes visszatérve pedig ő ténylegesen azt írta le, hogy amikor volt egy zoológiai konferencia Budapesten, akkor a pétervári kutatók többen jártak nála megcsodálni ezt a kis állatot, majd a pétervári egyik kolléga az a szájához is emelte, és csókot is lehet az állatkára. Ezt azért lehetett, mert ez egy iszonyatosan szelíd jószág. Amikor az ember meglátja, általában az a szó szalad ki először a száján, hogy de cuki. Nem olyan, mint a házi egereink, hogy rohan, szalad, próbál harapni, hanem gyakorlatilag az ember a kezére rá tudja ültetni, és ott majszolgat.
Ez a kis szöcskeegér nem terjeszt valamit?
Nincs ilyen típusú információnk, mi jobban félünk, hogy nehogy tőlünk kapjon el valamit. Cserva Frigyes is annó leírta, hogy ez az állat nagyon tiszta, hogy ellentétben az egerekkel nincs egérszaga. Úgyhogy egy nagyon jó pofa kis állat tartásra is. Ugye sajnos a szöcskeegér formák nem nagyon szaporodtak még fogságban, nem nagyon tudunk ilyenről, és ez egy elég nagy gátja, pedig a szíriai aranyhörcsökhöz hasonló pályát simán befuthatna, lehetne minden magyar gyereknek magyar szöcskeegere, de ettől nagyon-nagyon messze vagyunk még sajnos.
Most, hogy az év emlőse lett a magyar szöcskeegér nálatok, napi szinten mondhatjuk azt, hogy a nap emlőse, minden nap a szöcskeegér, ez vonatkozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozóira, a munkatársaira. Most talán az lesz, hogy egyes vagy más nemzeti parkok is elkezdenek ráállni, hogy vajon az ő területükön előfordul-e még?
Nagyon reméljük, hogy tudjuk őket ösztönözni. Őszintén megmondva, ez is célunk volt a meghívásukkal, hogy kicsit segítséget tudjuk ebben nyújtani. Több nemzeti park igazgatóság volt már a szöcskeegér kutatóheteinken, több kollégájuk, és most is örömteli, hogy gyakorlatilag ahol egykori előfordulási helyei vannak, az összes nemzeti park itt van ezen a rendezvényen. És a magyar szöcskeegérnél nem titkoltan azért vágtunk mi is ebbe az évemlősébe bele, évemlős a programsorozatba, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó sorozat, és szeretnénk ráirányítani erre a igencsak alig ismert állatkára a figyelmet. Ez egy igazi pannonikum, egy igazi hungarikum, gyakorlatilag csak a Kárpát-medencében él, így a mi felelősségünk, hogy ez így is maradjon, meg a mi büszkeségünk is, ez a cuki jószág.
Az év emlőséről, a magyar szöcskeegérről Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Most egy új hangos könyvet kezdünk el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Ferlemóvet, Baglyok a családban. Felfedező úton. Egy májusi reggelen Bruce barátom meg én elmentünk járni egyet a prérin. Abban az időben késett a tavasz, sehogy se akart megérkezni Saskatoonba. Saskatchewan folyó meredek partjain hókupacok húzódtak meg kitartóan a fűzbokrok védelmében. A folyót jegesre hűtötte az olvadás, és amint áthaladtunk fölötte, megcsapta arcunkat dermesztő lehelete. De a levegőben már egy másik, szelidebb fuvallat is lengedezett a távoli gabonaföldek felől, és olyan édes illata volt, mint a napsütötte lágy iszapnak. Megjött végre a tavaszi szellő, és már pusztán a szagától is szaporábban szedtük a lábunkat. Minél előbb ki akartunk jutni a városból, az igazi prérire, ahol egy pocogtúrás tetejéről 1000 mérföldnyire is ellátni, mert a préri csak ugyan ilyen lapos. Saskatoon városának az volt a legnagyszerűbb sajátossága, hogy a szélén egyszerűen véget ért. Nem voltak külvárosai vagy külterületei. A híd végén a villamosról egyenesen a prérire lépett ki az ember, ott állt a kellős közepén, szabadon, akár a pockok. A prérin egyébként pocokból volt a legtöbb. A vackukat jelző sárga kis homoktúrások néhol olyan sűrűn lepték el a talajt, mintha kanyarús lett volna. De Bruce-t meg engem aznap kivételesen nem a pockok érdekeltek. Ezúttal bagolyfészekre vadásztunk. Elhatároztuk ugyanis, hogy házi baglyot fogunk tartani, és aki házi baglyot akar magának, annak először is egy fészket kell keresnie, amelyből kiszedheti a fiókákat. Elindultunk a legközelebbi nyárfás felé. Ezeket a kisebb-nagyobb nyárfa csoportokat, amelyek itt-ott a prérit pettyezték, Saskatoonban ligetnek nevezték. Tornacsukánk alatt szivacsosan süppedezett a föld, és ha nedvesebb helyre találtunk lépni, hangosan cuppogott is. Váratlanul egy hatalmas baknyúl szökkent fel csak nem a lábam alól, és úgy megijesztett, hogy legalább akkorát ugrottam én is, mint ő. Amikor a liget széléhez értünk, a sűrűjéből 2 varjú cikázott elő égtelen károgással. Tavasz idején elég fura hely a nyárfaliget. A fák ilyenkor valami fehér, bolyhos, húra emlékeztető micsodaságot eregetnek magukból. Ez néha olyan vastagon lepi el a földet, hogy bokáig el lehet merülni benne, és az embernek az a muris érzése támad, mintha igazi húban caplatna, pedig a nap úgy perzseli a hátát, hogy az inge is átlucskosodik az izzadságtól. Lábunkkal egész felhőket kotortunk fel a nyárfa húból, miközben becserkeltük a ligetet. Szemünk állandóan a lombkoronát vizslatta, és persze hamarosan fel is fedeztük az egyik fa magasában a gajjakból rakott keszekusza varjúfészket. Na jó, kurjantott oda Bruce a 2 varjúnak, amelyek izgatott rikácsolással kísértek bennünket, markomba nyomta hátizsákját, és fellódult a fára. Könnyedén megmászta, mivel a nyárfának általában kényelmesen lépcsősek az ágai. Amikor feljutott a fészekhez és belenézett, felkiabáltam neki: na, mi van? Bruce csak vigyorgott, de nem válaszolt. Láttam, hogy kotorászik a szabad kezével, mármint amelyikkel nem kapaszkodott, és ebből tudtam, hogy nem üres a fészek. Aztán azt is láttam persze, amint a tojásokat sorra berakosgatta a szájába, mivel így lehet őket a legjobban leszállítani a fáról. Mi legalábbis mindig így szállítottuk le. A bökkenő csak az volt, hogy a varjú tojás szörnyen nagy, és aki 3-4-et pakolt a szájába, az kis híján megfulladt. Bruce elindult lefelé. Már csak 3 méterre volt a földtől, amikor egy korhat ágra talált lépni. A nyárfa alsó ágai rendszerint hamar korhadozni kezdenek, de azért nagyon oda kell figyelni rájuk. Azt hiszem, Bruce megfeledkezett az óvatosságról. Akárhogy is, az ág letört, és Bruce az út maradékát zuhanó repülésben tette meg. Végül az ülepén landolt jókora puffanással. A tojások persze összetörtek, és Bruce tisztes mennyiségű tojáshéjjal elegyrántottát köpködött ki maga köré a nyárfahóba. Én úgy röhögtem, hogy majd megfulladtam. Amikor Bruce-nak sikerült végre kiköpködni a tojások javát, rám vetette magát, ledöntött a földre, és gyepálni kezdett. Én meg őt. A bunyó nem tartott sokáig, mert egy igazihoz túl meleg volt. Bruce befagy gyorsan egy szardíniás szendvicset, hogy eltakarítsa szájából a varjú tojások ízét, és újra nekivágtunk a prérinek. Eltökéltük, hogy addig járjuk a ligeteket, míg bagolyfészket nem találunk. Ha jól számoltam, legalább 100 nyárfást átkutattunk aznap délelőtt, de egy megveszekedett baglyot sem láttunk. Délre már kutyául megéheztünk, hát letelepettünk a nyárfahóból, meg gallyakból valami fészekfélét eszkábáltunk magunknak a földön, belekuporodtunk és kicsatoltuk a hátizsákunkat. Bruce-nak szardíniás szendvicseket meg egy citromot csomagolt be a mamája. Minden ismerősöm közül Bruce volt az egyetlen, aki szerette a citromot. Azt állította, hogy ezerszer jobb ízű a narancsnál. Az én hátizsákomban egy kemény tojás is akadt, és azt a hec kedvéért Bruce kobakján törtem fel. Bruce ettől begorombult, és megint bunyóztunk egyet, de sajnos közben összelapítottuk a szardíniás szendvicseket. Éppen befejeztük az ebédet, amikor a nyárfahúban egy szimatolgató erdei hörcsög közeledett felénk. Az erdei hörcsögök szürke színűek és csinos, bozontos farkincájuk van. Ez a kis hörcsög minden tétovázás nélkül odajött hozzánk, én pedig lassan feléje nyújtottam egy darabka kenyérhéjat. A hörcsög gondosan megszaglázta, aztán finoman elvette a kezemből. Ez a hörcsög tisztára ütődött, jegyezte meg Bruce. Utóvégre akár préri farkas is lehettél volna, és akkor most megnézhetné magát. Franc karikát, feleltem. Ennek a hörcsögnek több sütnivalója van, mint neked. Hát úgy festek én, mint egy préri farkas. A hörcsög nem mondott semmit, csak fogta a kenyérhéjat, és elsurrant vele a ki tudja hol rejtőző vacska felé. A nap hányta a szikrát, akár a tűzi játék. Az ég olyan áttetszően tiszta volt, mint egy frissen mosott kék ablak. Útnak eredtünk. Bruce olyan hirtelen torpant meg, hogy a hátának ütköztem. Nézz oda, mutatott a körülbelül fél mérföldnyire eső nyárfás felé. Legalább 1 millió varjú röpködött fölötte. Teljesen úgy festett, mintha a liget alul kigyulladt volna és fekete füstöt köpködne az égre. Olyan rengetegen voltak a varjak. Amikor ennyi varjú rikácsol körül torka szakadtából valamit, mérget lehet venni rá, hogy baglyot hajkurásznak. A varjak meg a baglyok halálosan gyűlölik egymást, és ha egy varjú felfedez egy aránylag védtelen baglyot, mérföldekről is képes odacsődíteni az összes fajtársát, hogy együttesen csúfolják ős ellenségüket. Mi is rohanni kezdtünk a nyárfaliget felé. A varjak látták, hogy jövünk, de olyan rémesen izgatottak voltak, hogy ügyet sem vetettek ránk. Mire a liget széléhez értünk, félig már megsüketültünk fültépő zenebonájuktól. Egy kicsit leelőztem Bruce-t, amikor észrevettem, hogy az egyik nyárfáról egy hatalmas valami lebben át lassan a másikra. A valami egy nagy uhu volt, a létező baglyok legnagyobbika. Mihelyt a levegőbe emelkedett, nyomába zúdult a varjak egész serege dühödött károgással. Megállapítottam viszont azt is, hogy óvakodnak túlságosan a közelébe férkőzni. Bruce meg én rögvest a fészkét kezdtük keresni. Kis idő múlva a baglyot jobban idegesítettük mi ketten, mint az összes varjú együttvéve, ezért hamarosan odébb is állt. Egészen alacsonyan szállt, kis híján érintette a talajt, így aztán a varjak nem tudták követni. Ha ugyanis zuhanó repülésben próbáltak volna utána eredni, sorra becsapódtak volna a sárba. Végigkajtattuk az egész ligetet, de nyomát sem találtuk bagolyfészeknek. Ez azonban egy csöppet sem keserített el bennünket, mert tudtuk, hogy itt kell lennie valamelyik közeli nyárfásban, és csak az a dolgunk, hogy nyitva tartsuk a szemünket. Délután sorra becsatangoltuk a környékbeli ligeteket. Találtunk szám szerint 7 varjúfészket, egy héjafészket meg 2 szarkafészket. A héjafészek szemrevételezésénél kiszakadt a gatyóm feneke. Mindkettőnk tornacsukája telement apró bogáncsal, amitől felhólyagzott a lábunk. Egyre melegebb és melegebb lett, már őrületesen szomjasak voltunk, még egy citromot is képes lettem volna megenni, csak hogy Bruce rég a nyakára hágott a magáénak. Már a vacsora idő közeledett, amikor elindultunk haza a villamos felé. Akkor már azt játszottuk, hogy beduinok vagyunk, akik eltévedtek a sivatagban. A tevéink rég szomjan döglöttek, és mi is elpusztulunk, ha csak nem bukkanunk hamarosan vízre. Figyus csak, mondta Bruce, a Holten kanyarban van egy öreg kút. A Barney tócsánál egyszerűen átvágunk az országúthoz, és ott telíhatjuk magunkat. Elkéstél, barátom, ziháltam. Isten hozzád, vitéz sejk! Allah immár magához szólított engem. Folytasd utadat, és hagyj békén meghalnom. Jaj, ne hülyéskedj már, förmet rám Bruce. Szomjas vagyok, na, nyomás, gyerünk! Így hát átvágtunk a Barney tócsánál, amelyen legalább 1000 böjti réce úszkált. Amikor elhaladtunk mellettünk, mind a levegőbe röppentek, és a szárnyuk olyan hangot adott, mint amikor egy hídon tehervonat robogált. Aj, bár csak nálam volna apu vadász puskája, merengett Bruce. Én viszont azon törtem a fejem, hogy miért hívják errefelé tócsának a préri kisebb-nagyobb tavait. Máig sem jöttem rá, de hát Saskatoonban már csak így nevezték őket. A Holten kanyartól már csak egy jókora nyárfás választott el minket. Megkerülni túl hosszadalmas lett volna, így hát egyszerűen keresztül vágtunk rajta. A fák között különben is hűvösebb volt egy kicsit. Körülbelül félúton jártunk, amikor kiszúrtam egy varjúfészket egy hatalmas nyárfán. Fogadjunk, hogy üres, mondtam Bruce-nak. Igazság szerint már nem akaródzott több fát megmásznom, mert túlságosan melegen volt, meg túl fáradt voltam. Bruce sem érezte különből magát, ezért tovább bandukoltunk. De amikor búcsúzóul visszapillantottam a fészekre, észrevettem, hogy a pereme fölött akkora faroktollazat billeg, amekkorát még sohasem láttam. A szívem már is a torkomba zakatolt, megrángattam Bruce ingét, és némán mutogatni kezdtem felfelé. Tény és valóság, a fészekben egy igazi nagy uhu ült. Még a lélegzetünket is visszafojtottuk, nehogy megriasszuk. Nesztelenül terepszemlét tartottunk a fa tövénél. Azt találtunk, amire számítottunk, pocok és nyúlmaradékokat, meg rengeteg bagoly köpetet. A baglyok egészben kebelezik be a zsákmányukat, szőröstül, csontostul, mindenestül. Valamivel később kiöklendeznek egy csinos szőr és csont gombócot. Ez a bagoly köpet. A mindenségit, hát mégis megtaláltuk, suttogta Bruce-t. Nem tuk. Én találtam meg, súgtam vissza. Oké, bólintott Bruce, te találtad meg. Akkor, ugyebár, már is mászhatsz fölfelé, hogy megnézd, hány fióka van benne. Kár a gőzért, haver, feleltem. A fészket én találtam meg, és ha netán te is akarsz egy fiókát, akkor másszál föl magad, és nézd meg, jut-e neked is. Egyikünk sem vágyott valami nagyon felmászni erre a fára. Az anyamadár ott rostokolt a fészkén, és nemigen lehet előre kiszámítani, hogy egy bagoly mennyire gurul méregbe, ha zavarják. Némelyik ördögien fel tud bőszülni. Tudod mit? Szólalt meg némi szünet után Bruce. Hagyjuk inkább békén egyelőre. Ha felmászunk, esetleg végképp eltaláljuk riasztani a fészekről. Mi volna, ha szólnánk Miller tanár úrnak, és holnap vele jönnénk vissza? Miller tanár urat Bruce meg én nagyon kedveltük, mert ő is szerette a prérit. Mániákusan fényképezte a madarakat, meg az egyéb érdekességeket. Tudtuk, hogy megőrül az örömtől, ha csinálhat néhány fotót az uhuról, és neki meg sem kottyan egy kis fáramászás. Tényleg, vigyorogtam el magam, hát remek ötlet! Elporoszkáltunk a Holten kanyarhoz, és jól teleittük magunkat a rozsdás, vasszögízű vízzel a törött kútról. Aztán hazaballagtunk. Este beszámoltunk a bagoly fészekről papának, aki összenézett mamával, és csak ennyit mondott. Jaj, nem! Hát baglyokat azért mégsem!
Elhangzott Ferli Mavet, Baglyok a családban című könyvének első része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény, a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének 24. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény, a Tiszta imádságként végzett meditáció. A mélység. Ha túl sokat beszélünk lelkiségi kérdésekről, könnyen úgy érezhetjük, hogy egy meghatározott szókészlet rácsai közé szorulunk. Megeshet például, hogy túlságosan gyakran vesszük ajkunkra a mélység szót. A mélység metaforája azonban sokat segíthet abban, hogy megértsük és igazán a magunkénak érezzük az utat, amelyen járunk. John Mayne egyik könyvének következő szakasza pontosan megvilágítja a metafora tartalmát. Kiválasztott szavunk hűséges ismétlése egységesíti egész lényünket. Mégpedig azért, mert elvezet ahhoz a csendhez, ahhoz az összpontosításhoz, a tudatnak ahhoz a nélkülözhetetlen szintjéhez, amely lehetővé teszi, hogy értelmünket és szívünket megnyissuk Isten szeretetének, amely lényünk legmélyén munkálkodik. A mantra tehát elvezet minket a tudat nélkülözhetetlen szintjéhez. Állandóan az a veszély fenyeget, hogy gondolkodunk ezekről a tudatszintekről, de megnyitni már nem nyitjuk meg őket. Ha gondolkodunk vagy olvasunk róluk, megmaradunk az agyunk szintjén, a gondolkodás és a képzelő erősíkján. Ennek a szintnek megvan a jelentősége, de nem azonos azzal a tudatszinttel, amelyen megnyílik számunkra az a középpont, ahol Isten szeretete tisztán önmaga, ahol megkezdődik bennünk, s ezért a mi létünk is megkezdődik, hiszen mindannyiunk léte ebből a szeretetből fakad. Ezen a szinten veszítjük el és találjuk meg énünket. Bár hihetetlennek hangzik, teremtett létünk önmaga kezdetén túlnyúlva egészen Isten mélységéig ér el. És mindenkinek erre az útra van hivatása, erre az útra szól a feladata. Egyetlen értelme van annak, hogy a tudat mélységéről beszéljünk, gondolkodjunk vagy olvassunk. Elő kell mozdítania, hogy valóságos legyen, és hozzá kell járulnia azoknak a téves vagy rendezetlen elgondolásoknak a felszámolásához, amelyek miatt nehéz átjutnunk a szűk kapun. Ki kell ugyanis haigálnunk néhány csomagunkat, amely felhalmozódott körülöttünk az évek folyamán, egyszerűbbé kell válnunk, s nyitottabbnak kell lennünk. A lét mélysége azért hasznos metafora, mert arra utal, hogy a tapasztalataink nem csupán egyéni jellegűek lehetnek. Nem kell azt gondolnunk, hogy a tapasztalataink merőben a mi utunkkal, a mi életszentségünkkel és a mi üdvösségünkkel kapcsolatosak. Felismerjük, hogy csak akkor tudunk járni az úton, ha elhagyjuk az olyan szavakat, mint az enyém és a nekem. Ha ráébredünk, hogy tapasztalataink szerves részét képezik az egyetemes emberi útnak, nagyon fontos dologra jövünk rá. Arra, hogy az életnek csak az egészen belül van értelme, az egész emberiségen, Isten egész tervén, az igében megalkotott és az igéhez visszatérő egész teremtésen belül. Ez a kezdőpontja megértésünknek, ekkor kezdünk megfordulni és visszatérni a forráshoz. Miközben visszafelé haladunk, levetkőzzük magunkról a különlegesség tudatát, amely nem engedi, hogy elfoglaljuk egyedülálló helyünket az egészben. Szerteszünk arra a bámulatos tapasztalatra, hogy elveszítjük az életünket, bár félünk az elvesztésétől, bár nem akarjuk elveszíteni, harcolunk azért, hogy megtarthassuk, és számtalan trükköt eszelünk ki annak érdekében, hogy ne kelljen feladnunk. Ráébredünk, hogy nem azért vagyunk egyedülállóak, mert különlegességünk elválaszt minket az egésztől, hanem azért, mert ugyanonnan eredünk, mint mindenki más. Az egyedülállóság inkább hasonlóságot, mint sem különbözőséget jelent. Megtérésünknek az a lényege, hogy már nem elszigetelt lények vagyunk, hanem olyan emberek, akik teljesen jelen vannak minden más létező számára, mivel részesedünk Isten személyességében, a Szent Háromság kapcsolati valóságában, amely maga a tökéletes kapcsolat. Minden más kapcsolat ezt az eredendő viszonyrendszert fejezi ki. Létezik egy alapvető paradoxon, amely felszabadítóan hat életünkre. Az egység kidomborítja az egyediséget. Minél mélyebb egységbe kerülünk másokkal, annál teljesebb személyé válunk. Pontosan ilyen természetű egységre bukkanhatunk személyes énünk mélyén. A gondolkodáson, a képzelőerőn és a nyelven túlnyúló egység tapasztalata csak csendben élhető át. Ha megpróbáljuk részekre bontani, vagy szavakkal kifejezni, úgy érezzük, már is kipenderültünk belőle. Legalábbis nem vagyunk már teljesen jelen a tapasztalatban, hiszen osztatlan figyelmet követel tőlünk. A meditáció idején tehát nincs helye a kifejezésnek, nincs helye a beszédnek és a fogalmi gondolkodásnak. Mindennek a mélységben rejlő hatalmas misztériumra irányuló figyelembe kell ágyazódnia. Az imádságban megvalósuló tiszta figyelemből fakad a keresztény tudat szüntelen ébersége, amely a nap folyamán minden tevékenységben megmarad. Bármi hétköznapi és tűnéken legyen is, amit teszünk, minden perc és minden cselekedet értelmes és szent, mert minden pillanatban és minden cselekedetben az isteni közösség nyilvánítja ki magát. Ez a felismerés a növekedésünket szolgálja. Minden élő és szeretetteljes kapcsolatnak növekednie kell, a szeretetnek pontosan az egység felé mutató növekedés a lényege. Isten szeretete öröktől és örökké expanzív természetű. Akár tetszik, akár nem, sehol nem tudjuk megvetni a lábunkat, és nem ragadhatunk le annál, amit már megszereztünk. Mindenről le kell mondanunk, hogy még többet kaphassunk. Ezért annyira szegény és egyszerű a mantra, s ezért annyira örömteli és szabad a keresztény élet. Ugyanakkor követelményeket is támaszt velünk szemben. Miután ráléptünk az útra, ráébredünk, hogy valami olyasmiben veszünk részt, ami nagyobb nálunk. Olyan vonzerőt gyakorol ránk, amelynek csak akkor tudunk ellenállni, ha önösek vagyunk, önösségünkkel pedig csak akkor tudunk szembe helyezkedni, ha elfordulunk tőle, s visszatérünk igazi énünkhöz. Az önösség annyira visszatetsző távlatot fest elénk, hogy hosszú távon mindenképpen kudarcra van ítélve, de időnként azért nagyon is könnyű beérnünk a töredékességünkkel. Könnyen bizonyos mértékű elszigeteltség mellett dönthetünk, s lemondhatunk arról a jogunkról, hogy szabadok legyünk. Olykor könnyebb megmaradnunk már jól ismert korlátainkon belül, és könnyebb azokat a korlátokat választanunk, amelyek miatt végső soron megvetjük magunkat. Csak hogy valami előrehajt minket, és akkora erővel hív, hogy csak tiszta szeretet lehet. Csak a tiszta szeretet támaszthat igényt az egész személyre, és csak a tiszta szeretet hívhat elő rejtekéből mindent, ami elrejtőzik. Igazi énünk az egónk mögött, korlátaink, félelmeink és bizonytalanságaink mögött rejtőzik. Énünket azonban a szeretet kihívja a személyiségünk hamis struktúrái mögül, és arra kéri, hogy egyszerű, szabad és egész legyen, s legyen teljesen önmaga Isten színe előtt. Attól, hogy ilyen hatalmas igénnyel lép fel velünk szemben, óhatatlanul reakciót vált ki belőlünk, sőt, már létre is hozta a megfelelő reakciót. Krisztust. Krisztus reakciójával egészen dinamikus erő jelent meg az emberi tudat szférájában, az elszigeteltséget felszámoló és a halottakat feltámasztó dinamika. A béke nem más, mint a mélységre reagáló Krisztus energiája, olyan béke, amelyet csak az egységben lelhetünk meg, az elszigeteltségben ugyanis nincs béke. Mivel a béke hatalmas igényeket támaszt velünk szemben, már-már úgy tűnhet, hogy ijesztőbb, mint az erőszak, amelyet önös állapotunkban önmagunkon teszünk, vagy mások ellen fordítunk. A mélyben rejlő béke teljesen felfordítja világunkat. Az élet rendkívül finom egyensúlyi állapotát kell kialakítanunk, a lélek hullámhosszára kell hangolódnunk ahhoz, hogy ráleljünk arra az egyszerűségre és kifinomultságra, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelően reagáljunk Krisztus dinamikájára. Ha belépünk ebbe a mélységbe, ha megnyitjuk ezt a mélységet, sebezhetővé válunk, és sebezhetők is maradunk, nem csak az imádság idején, de életünk minden szinterén. A szeretet sebezhetőséget eredményez az együttérzéssel vagy a feltétlen elköteleződéssel járó sebezhetőséget. Ugyanakkor elég éretnek kell lennünk ahhoz, hogy rugalmasak is legyünk, mert sebezhetőségünknél fogva sebeket is fogunk kapni, s nem engedhetjük, hogy a sebeink hatására ismét csak bezárkozzunk. A sebezhetőség és a rugalmasság közötti egyensúly szervesen hozzátartozik ahhoz a páratlan szellemi, pszichológiai és spirituális ötvözethez, amelyek mindannyian vagyunk. Mindannyiunk útja az egyensúlyhiány más-más formájától indul el, de mindannyian egyazon egyensúlyra és központosulásra vagyunk hivatva, arra, hogy gyökerezzünk Krisztusban, aki megsebződött, de a megbocsátás transzcendenciájánál fogva rugalmas is tudott lenni.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 24. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kázmér hitvalló. Szent Kázmér Lengyelország és Litvánia patrónusa, a Jagelló uralkodóháznak virága és dicsősége. 1458-ban született Krakkóban, az akkori lengyel fővárosban. Atya IV. Kázmér lengyel király, anyja Erzsébet, Albert magyar király és római császár leánya. A lengyel királyi pár 8 gyermeke közül Kázmérnál jelentkeztek legkorábban és legerőteljesebben annak a természet fölötti bölcsességnek csírái, amelynek kezdete a Zsoltáros szavai szerint az Úr félelme, amely az Isten különös kegyelméből meg lehet már a kisgyermekben is, s hiányozhatik még az öreg emberben is. A nagyra hivatott ifjú az Úr Jézus példájára növekedett nem csak korban, hanem bölcsességben is. Testvérei gyermeki örömmel játszottak a krakkói Vábel hatalmas oszlopos folyosóin, a kis Kázmér pedig ugyanilyen ragyogó arccal meghúzódott valamelyik zugban, s csendesen elmondott egy-két tizedet olvasóján. Igen korán szívébe vette a 83. Zsoltár gondolatait. Milyen édesek a te hajlékaid, seregek Ura Istene! Boldogok, akik hajlékodban élnek, és mindörökké téged dicsérnek. Csarnokaidban egy nap többet ér egyéb napok ezreinél. Ha nevelője, a derék Drugosz János valami szórakozást ajánlott neki, az ifjú így válaszolt. Nem találok sehol jobb szórakozást, mint a templomban az oltár előtt. Ha hosszasabban ott időzhetem, az kedvesebb nekem, mint a vadászat, játék, tánc vagy más mulatság. Testvérei közül ő jelent meg legelőször a szentmisére, és ő távozott legkésőbb. Órákig el tudott imádkozni az Isten anyja oltára előtt, s könnyezve elmélkedett az Úr Krisztus szenvedéséről. Idősebb fiú volt már, amikor egy éjjel mestere benézett szobájába. Legnagyobb csodálkozására az ágy üresen állott, mindjárt nagy sürgés forgás támadt a várban, mindenfelé keresték, de hiába. Végre az éjjeli őrség akadt rá, amint a várkápolna zárt ajtaja előtt, mindenről megfeledkezve, valóságos elragadtatásban, földre borulva imádkozott. Kázmér jól tudta, hogy az Úr Krisztus nevelőiskolájában senki sem viszi sokra, kemény önmegtagadás nélkül, s ezért keményen fogta magát. Sokat böjtölt, gyakran a kemény földön aludt. Hercegi köntös alatt durva bűnbánati ruhát hordott, s mindent megtett, tisztasági fogadalma megtartására. Az önmegtagadások terén nem használt semmi ellenkező tanács. Mestere gyakran mondogatta az angyali ifjúnak, hogy kímélje egészségét. Erre az egész nemzetnek szüksége van, hisz bátyja, Ulászló, a későbbi magyar király, a cseh trónra kerülvén ő a lengyel korona várományosa. Kázmér felelete ez volt. Ne beszélj így, drága mesterem! Adja Isten, hogy uram és atyám, a király, minél tovább uralkodjék. Én halljak meg előbb, hogy ne lássam az ő halálát. Nem vágyódom én földi királyság után, mert engem Isten elsősorban ama királyság számára hívott, amelyet az Úr Krisztus szenvedésével és halálával teremtett meg. Ilyen lelkület mellett megértjük, mennyire bántotta ezt a korán fejlett királyfit, hogy a magyar királyság keresésében részt kellett vennie. Följegyezték róla, hogy a magyar földről való visszavonulása után 3 teljes hónapig távol maradt az udvartól. Egyrészt nem akart fájdalmat okozni a visszatérés miatt neheztelő édesatyának, másrészt meg valóságos bűnbánati lelki gyakorlatot tartott, szüntelen kérte az Istent, hogy földi ország helyett építse ki lelkében Isten országát. Környezete a legnagyobb szeretettel övezte alakját, s a szegények atyának nevezte el. Az egyház imádságos könyve, a breviárium pedig ezt írja róla, rajta volt, hogy a hit minél erőteljesebben terjedjen, s a rutének egyház szakadása megszűnjön. A bölcsesség könyve szerint, mert kedves volt Istennek az ő lelke, azért sietett őt kivinni a gonoszság közül. Ereje napról napra hanyatlott. Orvosai önmegtagadásait okolták a betegségért. Szerették volna, ha fölhagyna minden önmegtagadással. Ő azonban most is minden földi bölcsességgel szemben kitartott az égi bölcsesség mellett, és így válaszolt: sohasem teszek olyat, amivel visszanyerem egészségemet, de elvesztem Isten kegyelmét. Feszülettel kezében, Jézus szent nevével az ajkán halt meg 1483. március 4-én. Életében csak kényszeredetten állt egyszer a lengyel seregek élére, halála után azonban annál szívesebben tette meg ezt. 1518-ban a katolikus lengyel hadak szemben állottak a nagyobb számú orosz sereggel. Zsigmond lengyel király buzgón kérte Isten segítségét és Kázmér királyfi közbenjárását. A hagyomány szerint Kázmér megjelent hófehér ruhában, a lengyel sereg élére állott és kisegítette az orosz kelepcéből. Azóta is a tisztaságért küzdő ifjúság egyik példaképe, vezére, aki segíti, hogy diadalmasan vívja meg minden ifjú a lelki szabadságharcot. Szent Kázmér hitvalló, a máltai lovagrend, az ifjúság, Lengyelország és Litvánia pátrónusa, megvéd a vallás és a haza ellenségeitől. Jelkép pálma ág, lilium, jogar, kereszt. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, neked szolgálni uralkodást jelent. Szent Kázmér közbenjárására add, hogy mindenkor szentségben és igazságban szolgáljunk mi is neked, Krisztus a mi urunk által.